az. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Sziasztok! Ez itt a Dzsungelharc, a cégeket működtető emberi energiáról. Budapestnek sok rejtett kincse van, de szerintem arra kevesen gondolnak, hogy egy Lónyai utcai pincében vagy a Gogol utcában friss, élő fűszernövényeket, ehető virágokat, leveles zöldeket és zöldségeket termesztenek. Néhány egyetemista találta ki és valósította meg töretlen lelkesedéssel és kitartással, mára már népes csapattal. Kiinduló pontjuk és motivációjuk az, hogy érdemben tegyenek a biztonságos és fenntartható élelmiszer termelésért, ezért fogtak bele az indoor farmingba, amely beltéri, a legapró részletekig szabályozott körülmények közötti növénytermesztést jelent. Mi megadtuk magunknak az engedélyt, hogy felelősséget vállaljunk egy misszióért, mondják, ha pedig felelősséget vállal az ember, akkor hatása is lehet rá, teszik hozzá. Persze azt is tudják, egy fecske nem csinál nyarat, és a fő kérdés az, hogy ezzel a növekvő komplexitású problémával egyenlő arányban nő-e a megoldással foglalkozó emberek száma, hiszen ha elegendően sokan lesznek, a megoldás is megszületik. Ők minden esetre azon vannak, ne csak nekik legyen hasznuk, hanem az általuk felépített rendszernek is egyre több alkalmazója legyen. Vendégeim Ratkóczi Dániel és Szűcs Endre a Bedrock Farmtól.
Sziasztok!
Sziasztok!
Az lenne az első kérdésem, hogy felgyorsultatok-e már? A kérdés onnan ered, hogy egyszer azt nyilatkoztátok, hogy bár a cég fiatal, és még nem hosszú a története, de mégis azt mondtátok, hogy egyelőre túl lassúak vagytok ahhoz a tempóhoz, amit célul tűztetek ki.
Én örök elégedetlen vagyok ilyen szempontból, mi lehetne gyorsabban, hogyha most ilyen KKV-s vagy átlag hallgatói szemszögből nézzük, akkor mi a tavalyi összeárbevételünket megcsináltuk idén 3 hónap alatt. Ilyen szempontból azért ez egy négyszeres gyorsaság, vagy lehet még annál gyorsabbnak is tekinteni, mert nyitunk most innen igazából 2-3 utcára egy újabb termesztőteret, tehát hogy ilyen szempontból azért objektíven vizsgálva azért sokat gyorsultunk ahhoz képest, de szerintem mindig van hová fejlődni.
Mire ez a nagy sebesség egyébként? Miért fontos ez?
Más nagyon nincsen. Tehát egy startupként, ugye a startup igazából az csak egy módszertan arra, hogy amúgy hogyan lehet vállalkozást alapítani. Tehát lehet ugye a KKV és a startup igazából a növekedési sebességébe tér el leginkább, meg egy KKV sokkal profitorientáltabb, még egy startup sokkal növekedésorientáltabb. Ennek az egyik legfőbb oka, hogy el az egyetlen egy esélyed van, hogy fölvedd a harcot azokra nagy multis vagy nagy szereplőkkel, akik amúgy a piacon jelenleg jelen vannak. És ugye akik ugye elképzelünk egy nagy céget, hát ez egy lassú, az egy anyahajó, hát az nem annyira tud fordulni, de hát nem bántja semmi, ő megy előre, saját kis tempójába, hogyha vihar van, vihar van, ha nincs van, nincs vihar. Ugye egy kis céget, hát a vihar az oda-vissza dobál, bárhol megy, és ilyen esetben is hajóknál is, hogy a sebesség az jelentősen meghatározza az, hogy hogyan tudod átvészelni ezen időszakokat. Tehát másod nincsen versenyelőnyödbe, mint a sebesség.
Azt írták az újságok, hogy a falon egy Elon Musk kép van. Ez városi legenda, vagy tényleg így van? És ha igen, akkor miért?
Nem, ez tényleg így van. Ugye én egy kicsit később csatlakoztam így a Bedrock.farm csapatához, és nekem is volt egy ilyen kicsit szürreális élmény, amikor így beléptem az irodába, és mindenfelé Elon Musk arca nézett így rám. És akkor, mikor először leültem Endrével beszélni, akkor ő fogalmazta meg igazából, hogy miért is van ez. És elsősorban azért, mert ő egy olyan fajta példakép a startupok életében, de elsősorban így Endrének egy személyes kedvenc
hát figurája. Hát Elon Musk már nem startup.
Igen.
Nem, de összességében inkább mind üzleti modell, mind ember szempontjából az, hogy hatást szeretne elérni, és hatást gyakorolni igazából, és jót tenni valójában a globális népességgel, tehát például egy Tesla modell az, amit így Bedrock szintjén mi is próbálunk így sok tekintetbe adaptálni nálunk. Tehát mi ugye elsősorban éttermek számára szállítunk magas minőségű élelmiszert. Nyilván ez egy olyan fajta luxuscikknek tekinthető, amit nem mindenki számára elérhető. Így indult ugye a Tesla is. És ők is egyre inkább afelé tendálnak, hogy elektromos autók tekintetében a népautó a cél, tehát mindenki számára elérhető legyen ez a fajta konstrukció, és nekünk is igazából ez a fajta modell van így a szemünk előtt, hogy az elején még olyan magas minőségű mikrozöldek, ehető virágok, amik a hétköznapi emberek számára nem feltétlen képeznek olyan értéket, viszont az ebből üzleti szempontból történő pénzügyi bevételeknek a visszaforgatásával a cél az inkább a felé tendál, hogy a hétköznapi lakosok is megtapasztalják azokat az előnyöket, amiket egy ilyen indoor farming takar.
Azt akarjátok megmutatni az embereknek, hogy szinte bárhol lehet kertészkedni kis túlzással? Mert azért, ahogy én elnéztem a ti kerteteket, hát azért az inkább gyár, azt a technológiát, amit alkalmaztok, még a NASA találta ki a 70-es években. Tényleg?
Igen, ez több száz éves. Tehát ezer éves, mert nem, de több száz éves maga az alapvető.
Ezt már az inkák is kitalálták?
Ez tökéletesen. Tehát ugye, hát
tényleg nincs semmi új nap alatt.
Igen.
És mit csináltak az inkák?
Ugye az a vízkultúrás, ugye a szaknyelven hidropóniának hívják, hogy az, amikor ugye nincsen lényegében olyan komoly táptalaj, inkák nyilván használtak valamekkor, csak egy vékony földréteget, egy vékony ilyen szálas anyagokat használtak, és úsztatták. Egy úszókerteket kell elképzelni, most a salátákat termesztik ki üvegházba. Tehát ezt inkák már, meg ugye ott a mexikói részen, tehát ott Közép-Amerikában ez már több száz éves. Tehát amikor ők birodalmuk csúcsán voltak, akkor ez egy ilyen napi tevékenység volt amúgy, hogy így termesztenek alapanyagokat.
Ja, csak egy kicsit régészkedni kell,
kicsit régészkedni
meg van a napi újdonság. De az aeropóniát azt hiszem, hogy az tényleg a NASA találta ki, amikor
igen,
a levegőben
van
a tápanyag.
Pontosan ugye kötkultúrának lehetne talán legjobban lefordítani, ugye ez tényleg egy, igazából a víznek így a állapota, meg úgynevezett szemcsemérete igazából a másik, tehát hogy a víz, belegondolunk egy ilyen folyadék, mint itt a kis vízem, ez így egy nagy csepp, tehát itt így egyben van az egész, hogy ezt elkezdjük így szabdalni, bontani, akkor a végén egy ilyen ködös lesz, mint hogyha egy gőzkamrába bemegyünk, gőzszaunába, bárhova, hát, a levegőbe tele van egy pára,
nyáron vannak ilyen párakapuk.
Pontosan. És igazából annyi történik, hogy csak meg van porlasztva ez a víz. De ugyanannyi történik, csak sokkal hatékonyabb víz szempontjából.
Ti beltéri precíziós növénytermesztéssel foglalkoztok. Igen. Segítsetek, mondjátok el, hogy ez micsoda. Kezdjük azzal, hogy ez nem nyilvánvaló, hogy egyetemisták nagy elkezdenek kertészettel foglalkozni. Hogy indult ez a cég? Vagy a cég indult, vagy az ötlet, vagy mi volt a viszony?
Talán együtt, tehát, hogy igazából a céges forma, ez a startupos forma, ez arra való, mert ugye Dani is említett, hogy egyfajta olyan jövőképet, ami nekünk az, hogy legyen tápláló, biztonságos és elérhető élelmiszer, nem csak nekünk, az utókor számára is. Ugye ezek az a megfelelő szükséges alapanyagokat a mezőgazdaság fogja biztosítani.
Itt közben kérdezhetek?
Nyugodtan.
Ez miért fontos?
Ez
csak egy idea?
Nem.
Honnan jött ez hogy hú, de fontos.
Összességében nekem azok a kulináris tapasztalatok, amik átívelnek országokon, meg kultúrákon át. Én hierarchiszolgatott súlyemelő voltam, és jártuk Európát különböző versenyekre. Az, amikor tényleg egy lengyel, meg egy szerv, egy lengyel, meg egy orosz, aki amúgy nagyon nagy súlyemelési csatákba szokott ugye a fönn a paradaton vívni, és tényleg szikrázik a levegő, annyira érdekes, annyira összefeszülnek, így nem a ringben, de a pódiumon, és utána este pedig egy jó kolbász, meg egy sör mellett, meg a legjobb barátok.
Na, de ez a sport, nem?
Ez a sport, de hogy a sportban pont, hogy a versenyszellem az, ami diktál, de utána az élelmiszer, meg egy tényleg az a amikor leül az ember, és egy jó társasággal, jó ital mellett, jó étel mellett van egy ilyen nagyon nyílt és szabad, egy nagyon innovációs tere igazából annak, hogy ott vagyunk együtt, és szerintem remélem, hogy mindenki megtapasztalta azt az édesterem, amikor egy nagyon jó ételek mellett beszélgetünk barátainkkal, akár családtagjainkkal is, és hogy van egy másfajta feelingje annak az érzésnek. De ugye ennek az érzésnek az alapja az a jó alapanyag. Tehát, hogy jó alapanyag nélkül ezek a kultúrákon átívelő, összehozzuk az embereket, jó étel mellett, megvendégeljük, ez a része, ez nem tud megtörténni. Tehát
az úgynevezett műkaják, junk foodokból, ezt azért nem lehet.
Képzeljük el, hogy egy gyors éttermi hamburgert tesszük, hogy elmegyünk külföldre, és megvendégel minket egy olasz család, és akkor a gyors éttermi hamburgert ennénk, vagy tényleg valami olyan házi kosztot, mert teljesen más.
Bár én egyébként bedobnám, tehát hogy most néztem amerikai filmeket, és szerintem például pont, de csak Amerikában, egy ilyen autópálya melletti gyors büfében azért lehet, hogy ott meg lehet. Ezt az amerikai feelinget is érezni.
Igen, kicsit amerikai feeling. Igen. Voltam kint többször is, és kicsit másabban állok.
Ez ott hozzátartozik Amerikához.
De pontosan, de Európának is megvan ez a szeglete, de hogy alapvetően ez, amire azt mondtuk, hogy az alapvető, szóval én ezt az ilyen külföldön megtapasztalt amit mondom, a verseny utáni összezárós érzést, ezt így a kollégiumba egyetemet lefordítottam arra, hogy főztem, és az egész színnek én főztem, a teljes koli színnek. Hát ugye nekiáltam, egyre nagyobb lábasok, egyre több adagasztam.
Melyik egyetemre jártak, Corvinus?
Nem, BMW-s. Dani Corvinus.
Te voltál a sztárszakács?
És hát a sztára nem mondanám, de hogy elláttam igazából a szintemet sokszor, és ott is az volt, hogy az emberek, aki nem is ismerték egymást, elkezdtek beszélgetni, tényleg egy jótál leves mellett, bármifajta fogás mellett, és hogy rájöttem arra, hogy eznek az alapja, tehát hogy én meg tudom főzni, nekem a tapasztalatom, tudásom, gyakorlatom megvan hozzá, az eszközök, mint lábos, mint tűzhely, ezek így megvannak, akkor már csak a jó alapanyag hiányzik. Én ebből írtam a szakdolgozatomat, a TDK-mat, minden ilyet, hogy akkor ez az alapanyag, meg ez hogyan fog eljutni igazából így az asztalunkig. És az lett a vége, hogy hát nem nagyon fog meg, hogy nagyon nagy kihívások vannak abban, hogy amúgy ma bemegyünk a boltok polcra, és akkor csak az áron látjuk amúgy, hogy mennyire komoly összefeszülések vannak arra, hogy így elérhetőek legyenek ezek az alapanyagok. És innen jött az, hogy jó, akkor alapvetően az volt a nekem a személyes célom, hogy én 35 éves koromig építek egy mérnökséggel és üzlettel kapcsolatos céget, amit eladok, és csinálok egy tipikus mezőgazdasági vállalkozást utána. De hogy akkor rájöttem, hogy nincsen időm arra, hogy megvárjam azt a 35-40 éves kort, amíg én fölépítek valami mást, hanem mezőgazdasággal kell foglalkozzak, mert nem lesz jó alapanyag. És ugye az igazából valós az induló kérdés 2018-ban, amikor így csak az ötlet így előjött, az volt, hogy akkor mit fogok enni 10 év múlva. És akkor ezzel így jó magyarként csak panaszkodtam, tehát nem volt semmi tetlegessége, hogy amúgy na, csináljunk valami vállalkozást, alapítványt, egyeset, aztán nem volt semmilyen. Aztán megszületett Misike, ő az egyik két életörömnek vagyok a nagybácsia, ő megszületett 18-ban, és akkor kérdés nem az lett, hogy én mit fogok enni 10 év múlva, hanem Misike mit fog 50 év múlva. És ez, ami igazából tetlegességre hajtott.
De ez ennyire átjárt? Tehát szorongást éreztél?
Hát,
mert beszélünk,
teljes mértékben.
Mindenki beszél mondjuk klímaszorongásról, meg efélékről, amíg nem találkozunk ezzel, addig nem kézzelfogható, halljuk, igen, létezik, de akkor te ez, konkrétan...
Ez akinek, valakinek az életének egy nagyon fontos részét ellátta, szerintem amikor ráeszmél igazából, hogyha ő nem tesz, akkor ez nem lesz jobb, és hogy amit én még átéltem, az nem biztos, hogy Misike vagy Róza másik életöröm, ő olyan mértékben át fogja élni. És igazából a vállalkozás, meg ez a startup igazából, ez csak egy módszertan arra, hogy ezt az eszmét, ezt a fajta gondolatot, ezt igazából így piacképesen, nagy hatással, skálázhatóan a valóságba átültessük. Tehát igazából az, hogy vállalkozzunk, az, hogy ez a része, ez onnan jött, ez igazából ennek a legyen tápláló, biztonságos, elérhető élelmiszernek egyfajta ilyen módszertani lekövetés. És csináltunk volna egy alapítványt, csinálhatunk volna egyesületet, de hogy egy for-profit vállalkozás formájában ez sokkal inkább nagyobb hatás elérhető.
Miért?
Ez is Elon Musk olyan egy bizonyos szinten csak azért, mert hogy gazdaságilag nem vagy kitéve annak, hogy amúgy kik fognak támogatni, mit kell, hogyan kell, hanem te valós szabadpiacon értéket tudsz teremteni, aminek az alapja igazából az egész társadalomnak, gazdaságunknak, akkor onnastól kezdve saját magadat finanszírozza, függetlenül tudsz maradni, és igazából nem kell beálljál semmifajta perspektíva mögé. Ráadásul ugye nem arra kell fókuszálni, hogy hogyan lesz neked pénzed arra, hogy végezd a tevékenységet, hanem az értékteremtő, nálunk mai esetünkben a jó alapanyagoknak a biztosítása, tevékenység során tudjuk megadni magunknak azt a pénzügyi forrást, amit fönn tudjuk tartani. Tehát így nem válik el az értékteremtés a pénzügyi forrásoknak a megteremtésétől. Ugye ez egy alapítványnál ez szinte teljesen külön szakmai rész, hiszen a jó alapítványok azok nagyon jól tudnak pénzt bevonni, hogy utána aztán lefordítsák valamilyen tevékenységre. De hogy ez kettő különböző ember, kettő különböző szakágnak lehet, kettő különböző divíziónak lehetne akár tekinteni. Egy vállalkozás, egy for-profit vállalkozásnál ez a kettő ez együtt van jó esetben. A pénz igazából az egy hajtóműve, az kb. Az üzemanyag az autódban. Anélkül nem fogsz tudni eljutni sehova, de nem azért veszel autót, hogy tankolj bele.
A monokultúra felé tolódást nem okozhatja a financiális szükségszerűség?
Nem. Tehát pont abból kifolyólag, és itt jön be a Bedrocknak egy másik eszenciája szerintem, mi nagyon sok esetben úgy megyünk oda, hogy mi az, amit szeretnél. És a piac az teljesen máshogy működött.
Mármint a szakácsokhoz, a séfekhez?
Séfek, de bármi esetében, tehát olyan, akivel együtt dolgozunk, ott mindig az első kérdés, hogy jó, de mit szeretnél? És nagyon sokan felkapják ilyenkor a szemüket, hogy hát mitek van egyáltalán. Az, hogy egyáltalán elkezdődik egyfajta kommunikáció azokkal, akik utána a fizetőképes vevők lesznek felénk, ez egyrészt egy olyan fajta stabilitást is tud adni, hogy ők mindig tudnak jönni, hogyha valami kell, és el tudják mondani, hogy mi az, ami kell. Tehát ez egy olyan customer service tett mögé, ami miatt nálunk például a vevői körnél nagyon-nagyon jó kapcsolatok alakultak ki közvetlenül a vásárlókkal, és bármi egyéb probléma, akár a mi oldalunkon, akár az ő oldalukon fennáll, akkor ez nem a piacvesztésnek lesz az eredmény, nem ez lesz az eredmény, hanem egy jó kommunikáció és egy közös probléma megoldás.
Nekem egyébként az egész úgy tűnt, mintha egy ilyen zöldségbolt, ahol reggel leadom a megrendelést, este elvihetem a friss árut, ezt mondjátok magatokról, a rendszerből ez tűnik ki, de beszéljünk erről a rendszerről.
Maga lehet, igen, de hogy még itt a séfekre rácsolódó gondolat erejéig, hogy mi amúgy azt tudtuk mondani, hogy mi éttermeknek számlázunk, de séfeknek szolgálunk. Tehát, hogy itt tényleg az emberi része.
Hát itt az ember a lényeg, benne, nem?
Pontosan.
Nekem úgy tűnik ebből az összes beszélgetésből, hogy az emberi kapcsolatok nélkül nincs üzleti világ.
Pontosan. Nyilván nem ezt mondjuk az ügyfeleinknek, mert ez egy komplexebb, egyszerűbb megérteniük azt, hogy most megveszik a turbaját, és akkor megkapják, de hogy a precíziós, tényleg ez a beltéri növénytermesztő technológia, ez arra ad lehetőséget, hogy valójában mi szolgáltató cég vagyunk. Egy technológiai szolgáltató cég vagyunk. Tehát igazából nálunk, hogyha eljön az ember, tényleg itt vagyunk három utcára, és most szívesen látunk téged is, de hogyha eljön az ember, akkor azt látja, vagy amit láttál is képeken, újságban, bármi cikkekben, hogy amúgy vannak ilyen polcos rendszerben különböző termesztő felületek. És valójában ugye a séf az a dobozt veszi meg, tehát mi a dobozt számlázzuk neki, hogy hány doboz koriandert kér, hány doboz turboját, hány doboz különböző fűszernövényeket, vagy éppen elheti virágokat kér, de valójában ő termesztési kapacitást bérel. Tehát éppen ez a kérdésből nem tudja, hogy Dani is feldobott, hogy hát mire van szüksége a séf úrnak. És hogy hát sosem kaptam még turbaját, vagy így poénból bemondja, hogy petrezselyem. Amikor azt hívja az ember, hogy petrezselyem meg van, de amúgy közben a piacon jó petrezselyem így van, de jó petrezselyem, az nagyon nehezen elérhető. És innenstől van az, hogy valójában ezen a beltéri technológia nyilván a maga korlátain belül, tehát nem lehet, mindjárt rátérek amúgy, hogy mit érdemes termeszteni, de mindent meg lehet termeszteni, csak gazdaságossági kérdés van mögötte. Itt igazából az a része, hogy valójában nekem, hogyha én ott petrezsájmet termesztek, vagy koriandert, vagy turbaját, nekem az igazából azt mondom, hogy egyre megy, de nagyon hasonlatos. És innenestől kezdve amúgy nem az történik, hogy akkor dobozokat számolok, hanem egy termesztő felületet bérel. Hogyha azt mondjuk, hogy az egyik kedvenc ügyfelünk, melyik egyik főpartnerünk, mondjuk a Mazeltov étteremnek a séfje eljön hozzánk, akkor mondhatjuk azt, hogy na Mazeltov, ez a három szekrény igazából a tied. Ez itt neked termel, hogyha neked éppensége ehetővirág kell, akkor itt ehetővirág terem, hogyha ez kell, akkor az kell. Ha télen, földed, ha nyáron, ha
nincs. A séf,
lényegében mondhatjuk azt, hogy neki példában van egy saját kis kertje, amitől egy pár utcányira van, tehát nagyon közel igyekszünk elhelyezkedni így a séfekhez, és ő meg tudja mondani azt, hogy ezen a kert ez mit teremjen számára.
Hát ez tényleg ilyen űrtechnológia, ilyen Star Trek világ szerintem, hogy bemegyek, és akkor a növény nem lát napot.
Az ellátási láncnak az eredője ez a gazda. És ugye a gazdának az eredője az időjárás. Most mi az, amit nem tudunk kontrollálni, meg mi az, amit...
Csak az időjárás.
Tehát, hogy nem is szabad olyan világban élni, ahol tudjuk kontrollálni, mert az
én
kicsit
még olyan
más
gazdát
felé
nem hallottam, aki azt mondtam, hogy jó az idő,
igen,
jó a
igen,
tervés.
Igen, szóval, hogy bármit csinálunk, az időjárás meg a fölvételi árak. Tehát ez a kettő, ami bármilyen gazda bármikor nyilatkozik, ez a kettőről panaszkodik. Tehát, hogy 100%-ig.
Igen, és ilyen szinte automatikus reflex.
Igen. De érthető is, tehát neki persze. Az egyik legnagyobb input tényezője. És ugye a növények azok azzal különböznek az állatoktól, hogyha most Danit elkezdem itt bögdösni, akkor Dani el tud menni. Tehát, hogy ő képes arra, hogyha hideg van, akkor délebre vándorol, de a szegény kis növény hát most nem tud délre vándorolni, hát ő ott helybe kell alkalmazkodnia. És éppen ezért teljesen más, hogy működnek növények így hozzánk, meg nehéz is elképzelni, de hogy igazából ők alkalmazkodnak a környezetükhöz. És ugye alapvetően az emberiség úgy tudta ezeket az időjárási anomáliákat meg alkalmazkodni, hogy úgy nemesített, vagy gyorsabban GMO, vagy most már CRISPR, tehát ilyen technológiákkal, vagy szintén csak fajta nemesítéssel, a időjárási helyi viszonyokhoz alakította azt a növényt. Tehát mondjuk, ha van egy hortobágyom, és szárazság van, akkor csinálok szárazságtűrő kukoricát. És a beltéri farm ezt fordítja meg, hogy nem a növényt alakítjuk az időjáráshoz, meg a helyi viszonyok, hanem az a helyi viszonyokat, az időjárást, a hortobágyat alakítjuk a kukoricához. Mondjuk veszünk egy bazsalikomot, ami most nem feltétlenül biztos, hogy onnan származik, de hogy mondjuk egy Olaszországból gondolok, a legjobb minőségi bazsalikom ott van, tehát kijön egy cikk mondjuk arról, hogy a legújabb, legjobb bazsalikom a világban az Olaszország ezen térségében van, akkor meg tudom nézni, hogy milyen időjárás volt, és le tudom képezni akár tél közepén is itt a Gogol utcába.
Ez a fajta technológia jelentheti ezt magát a növény fejlődését, tehát a növény kezdi el diktálni a maga életét, magában létrehoz egy fejlettebb változatot, úgyhogy anélkül, hogy beavatkoznánk ebbe a folyamatba.
Ez olyan, hogy az ember is, ha jól tudom, akkor genetikailag valami 130 évre van kódolva. Tehát a lényegében mi, most lehet ez 120-140, de valahogy emlékszem, hogy 130, hogy most mi amúgy 130 évig élnénk, és nem ismerek olyat, aki még 100 év fölött is amúgy sokan nem élnek, de hogy amúgy az van belénk kódolva, amúgy élhetnénk addig is. Csak ami hatások érnek, amik történnek velünk, ami megbetegszünk, ezek is szépen így vonogatják le ezeket. A növényeknek van egy genetikai potenciája, és a beltéri farmok, vagy az a fajta beltéri farm, miért mi törekszünk, hogy nem egy nagy növénygyár, ami monokultra ugyanazok a növényeket igazából gyártja és dobja ki magába, hanem sokkal inkább ilyen lokális igényekre, lokális válaszokat adó kis small scale, tehát ilyen kisméretű beltéri farmok. Ezek pontosan ezt a fajta genetikai potenciált engedik meg a növénynek, hogy kifejtse magából. Tehát ebből lehet, hogy lesz egy sokkal jobb beltartalma, lehet egy sokkal jobb ízzel, lehet egy sokkal jobb ilyen-olyan paraméterekkel rendelkező növény, és nem csináltunk már, csak megengedtük neki, hogy beteljesítse a saját potenciáját.
Nyilván igen. Egy csomó hardware és szoftver alkatrész kell ehhez. Engem a szoftver érdekel, hogy az kiírja.
Alapvetően az az érdekes, hogy arra jöttünk rá, hogy nem a termesztési környezetnek a föntartása az, ami a legnagyobb kihívás. Tehát rengeteg technológus, mert rengeteg mérnök nekiáll, és akkor nagyon komplex mérés-vezérlés irányítási rendszereket fejlesztem úgy ilyen beltéri farmokra. Összességében nem ez a nagy teendő. Tehát, hogy mondjuk egy táporozás, hogy ez a hidropóni, ugye ez egy, van egy víz, és a víz az, ami igazából az oldat, amit ki tudja oldani, és van a tápanyag, amit belőtt, és ebből lesz a tápoldat, ugye ez egy vizes tápoldat. Most ennek igazából a szinten tartása, meg megfelelő minőségi biztosítása, ez ilyen heti táp keringetési körönként, tehát ugye itt a Gogolban is kettő darab kör lesz, azt jelenti, hogy kettő szeparált tápoldatozási körünk van, ahol keringtetjük ugye cirkulális fontosan a vizet, ez nagyjából ilyen körönként hetente ilyen 20 perc. Tehát, hogy amúgy hetente. Tehát, hogy ez nem ez, és akkor mellette a rendeléseknek, a komissiózása, a rendelésnek a kezelése, az meg órák. Tehát, hogy amúgy a nap végén nem feltétlenül az a jó mérnöki, és el is látom, nagyon-nagyon sok olyan mérnöki folyamatot, mérnöki fejlesztést vittünk bele, hogy minél kevesebb mérnöki dolog kelljen. Tehát, hogy ahelyett, hogy nekünk az első verzióban még ilyen csapós vezérlőkért állítottuk a vízszintet, erre most már saját ugye fejlesztési merencéinkkel, meg geometria kiadja. Tehát van az a lényeg, hogy Elon Musknak az egyik tök jó mondása, hogy sok mindenben egyetértünk vele, sok mindenben nem, tehát ő is egy komplex személyiség, de hogy az, hogy a legjobb folyamat, ha nincs folyamat, legjobb alkatrész, ha nincs alkatrész, ez egyik kedvencünk tőle. És pontosan ebből adódóan a legtöbb szoftver és a legtöbb ilyen irányú fejlesztésünk idén, az nem amúgy a termesztési térre fog fókuszálni, hanem sokkal inkább annak a megfelelő üzleti alkalmazására, akár a rendelésednek a sokkal könnyebb tételére, akár a számlázásnak. Ez minden olyan operatív folyamat, ami igazából nem feltétlenül a termesztő környezetre fókuszál. Ez nem jelenti azt, hogy amúgy ennek nem kell technológiának lennie, hogy mondjuk a hőmérsékletet, páratartalmat úgy használjuk, de hogy legtöbb esetben ezek elég egyszerű technológiák, eléggé buta rendszerekkel leképezhetőek. És persze, ugye itt nagyon fontos itt a módszertani különbség, tehát egy növénygyár, ugye ami az üvegházat befedjük és meg világítunk benne, tehát igazából ez a része, de hogy ő méretgazdaságossági elvek mentén lehető legnagyobb produktivitás elérésre tör. Nálunk ugye nem a produktivitás az egyik fő tétel. Nálunk ugye a séfek jó szolgálata az egyik alapvető tétel. A séfek jó szolgálatára fókuszálva sokkal jobb piaci pozíciót lehet elérni, úgyhogy nem kell a hatékonysággal annyit foglalkozni. És még mindig lehet hatékonysággal foglalkozni, de hogy nem az az alapvető tényező, hogy akkor itt a hőmérséklet az tényleg fél fokon belül tökéletesen mindig olyan legyen. A növény sokszor észre se veszi.
Most néhány perc zene jön. Aztán folytatjuk a beszélgetést Szűcs Endrével és Ratkóczi Dániellel, a Bedrock Farm társ tulajdonosaival.
A dzsungelharc hamarosan folytatódik.